napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután 5 óra 12 perckor hatalmas zivatar közepette itt Marosvásárhelyen. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és egyúttal üdvözlöm tisztelettel szintén mai vendégemet a stúdióban, Bíró Zsolt Maros megyei parlamenti képviselőt, a Magyar Polgári Párt elnökét, az Alsóházi Oktatási Szakbizottság tagját. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a rádió hallgatóit is. Jó napot kívánok!
Bíró Zsolt tegnap Marosvásárhelyen sajtótájékoztatót tartott, amelynek egyik főpontja az oktatás volt. Ezen belül természetesen a Marosvásárhelyi iskolahálózat, a Maros megyei iskolahálózat, a magyar osztályok jövőjének kérdése. És erről beszélünk természetesen a mai műsor első részében, de vissza kell tekintenünk mindarra, ami a héten a törvényhozásban is történt, és talán megpróbálunk rávilágítani arra is, hogy milyen hangulatban, milyen programmal, milyen tervekkel térnek vissza hétfőn Bukarestbe a törvényhozásba. Ehhez természetesen az önök kérdéseit, véleményeit is várjuk a megszokott elérhetőségeken. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, valamint a 03 65 42 44 34-es, SMS-eket a 07 4 0 2 7 4 1 6 5-ös számon fogadunk, és továbbra is él e-mail címünk a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Elég határozott hangnemben tartotta meg a tegnapi sajtótájékoztatója első részét, ami a marosvásárhelyi iskola helyzetre, kimondottan a Római Katolikus Teológiai Líceumban, hát nem indítandó osztályok jövőjére vonatkozik, és hangsúlyosan kifejezte azon véleményét, miszerint ezen döntés súlyossága teljes mértékben a Maros megyei főtanfelügyelőséget terheli majd. Azt írta a sajtó, és úgy tűnt, hogy konszenzus születik a három Római Katolikus Teológiai Líceumban nem induló 9. osztályjal kapcsolatosan. Végül is egészen más döntés született tegnap délután a Maros megyei főtanfelügyelőségem. Vajon mi lehetett az oka annak, hogy ilyen változás állt be, és egyáltalán ön hogyan kommentálná mindazt, ami néhány óra múlva a sajtótájékoztatóját követően történt a Maros megyei főtanfelügyelőségen?
Hát köszönöm a lehetőséget. Szerintem nem csak a sajtótájékoztató első fele, vagy felében voltam határozott, általában határozottan meg szoktuk fogalmazni véleményünket, legalábbis mi a Magyar Polgári Pártban ezt így szeretjük, és úgy gondoljuk, hogy ez így tisztességes. És nem szabad elmaszatolni dolgokat, és legfőképpen nem szerencsés most például konkrétan a Maros megyei beiskolázási terv kapcsán különböző kérdéseket összemosni. Mert ugye annak vagyunk a tanúi hetek, hónapok óta, hogy Marosvásárhelyen, amellett ugye, hogy elszabotálják a Római Katolikus Iskola beindítását, pontosabban megtiltotta ugye a szakfelügyelet, a tanfelügyelőség a 9. osztályba való iratkozást, és ezzel egy lehetetlen helyzetet idézett elő. Mindemellett még maszatolnak is folyamatosan, és folyamatosan olyan információk szivárogtatnak ki, vagy kerülnek, én nem tudom, időnként sajtóba, időnként közösségi oldalakon felröppenő információkról, félinformációkról, téves információkról van szó. A Maros megyei beiskolázási számok tekintetében ugye van egy óriási méretű diszkrimináció, ezen kívül ott van a másik ami szintén diszkrimináció egyébként, ami a katolikus oktatással és a katolikus iskolával kapcsolatosan történik, de ugye ott az egy külön helyzet, és folyamatosan összemossák a osztályok számát, a katolikus iskolától levágott osztályok számát, a most megadott osztályokat próbálják úgy lekommunikálni a tanfelügyelőség illetékesei, mint hogyha ezeket a katolikus iskola helyett adták volna, vagy ezek lennének a katolikus iskolának az osztályai, aztán ebből kifolyólag ugye akkor a bizonytalanság fokozódik, és a szülők körében, vagy azon szülők körében, akik a katolikus iskolát, katolikus oktatást választották volna, ugye ez tovább gyűrűzik, hiszen tegnapi döntésről akkor konkrétumokat is említsünk, ugye például műszaki rajzosztályt hagytak jóvá a Brönkus iskolába, hát ezek ilyen szakképzést, vagy ilyen irányú profilt a római katolikus iskola nem indított volna, úgyhogy napnál is világosabb, hogy nem azokról az osztályokról van szó, és a Bolyai Farkas elméleti liceum esetében is, ugye jóvá hagytak egy olyan osztályt, amit egyébként korábban már a Bolyai kért, és ez egy természettudomány profilú osztály, ezt ugyan kért a római katolikus iskola is, de kért a Bolyai is. És akkor egy picit a számok tükrében vizsgáljuk meg, hogy mi történik, azért, hogy lássunk tisztán, és aztán beszéljünk arról, hogy tegnap milyen kérdésben volt konszenzus, vagy amiről ön itt említést tesz. Ugye a konszenzus az arról szólt, hogy a szülők, a érdekképviselet és a római katolikus iskola vezetősége egyértelműen azt szorgalmazza, és ebben teljes mértékű egyetértés van, és ezt kérték a tanfelügyelőségtől, hogy a 70-es számú rendeletüket, ami megtiltotta a beiskolázást, vonják vissza. Aztán, amikor a tanfelügyelőség vezető tanácsába napirendre került ez a kérdés, ott lesöpörték az asztalról, mondván, hogy ennek nincs törvényes feltétele. És ennyi.
Én azt is tudom, hogy azt is javasolták, és ilyen szempontból több tűnt úgy, hogy megoldásként szerepel ez a változat, hogy amíg tisztázódik végül is a katolikus iskolának a jogi helyzete, mert egyesek azt mondják, hogy működőképes iskola, mások azt, hogy nincs alapító okirata, úgymond keresztlevele, addig a Bolyai Farkas elméleti líceum alárendeltségében folytassa tevékenységét. Ilyen formán a tegnapi
ez is lehetne egy megoldás, de erre is azt mondják, hogy erre most nincs törvényes lehetőség, ezt egy miniszteri rendelettel lehetne megoldani. És nem így mondják, ez így is van. Tehát ezt egy miniszteri rendelettel lehet ne ma már csak feloldani, mert olyan helyzet alakult ki Marosvásárhelyen, ugye, amit az érvényben lévő törvények és a tanügyi törvény alkalmazását előírő módszertan ugye már nem tesz lehetővé, tehát itt a mozgástere nagyon beszűkült a tanfelügyelőségnek.
Van egy másik kérdés is.
Tehát az, hogy különböző jogászok, nem mi itt ketten a stúdióban, hogy értelmezzük, vagy a szülők, hogy értelmezik, különböző jogászok is különbözőképpen értelmezik, ugye, katolikus iskola ellen folyó pert, ugye, ott egy peres eljárás van, jogerős bírósági végzés nincs, egyébként az én véleményem
van,
is az, az én véleményem is az, hogy ameddig nincs jogerős bírósági végzés, addig az iskolát kellett volna hagyni működni, ezért volt butaság a 70-es rendeletet kiadni, ezért lehetett volna a 70-es rendeletet esetleg, vagy erre hivatkozva lehetett volna a 70-es rendeletet visszavonni. De ez nem történt meg, és akkor padhelyzet van. De engedje meg, hogy egy picit a számokról beszéljünk, mert azért nagyon-nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy mi is történik Maros megyében. Nem csak a katolikus iskolában. Mi történik megyeszerte? 1653 magyar gyerek végez, az 1653 gyereknek 59 osztályra lenne szüksége ahhoz, hogy folytatni tudja a tanulmányait, egészen pontosan 59,03. Ennyi gyerekünk van, ennyien iratkoztak be a 8. osztályba. És a tanügyi törvény is világosan fogalmaz, az alkotmány is világosan fogalmaz, hogy az anyanyelven való oktatáshoz a magyar közösségnek joga van. Ha 1653 gyerek magyar osztályt választott, akkor 1653 gyereknek kell a továbbtanulási lehetőséget biztosítani, mert 11 évig kell iskolába járjon, szintén az érvényben lévő oktatási törvénynek megfelelően egy romániai iskola köteles gyerek. A ma 8-ot végzett gyerekek 14-15 évesek, 16 éves korukig iskola kötelesek, és a 0. osztályt, tehát az előkészítő osztályt ide számolva 11 évet kell járjanak, tehát előkészítő osztály plusz 10 osztály. Tehát még be kell nekik valahova iratkozni. Azoknak a tanulóknak is, akik most nem jelentkeztek a versenyvizsgára, vagy erre a abszolváló vizsgára, vagy kísérettségire, vagy felvételi vizsgára. Tulajdonképpen ez a képességfelmérő vizsga igazából a felvételi a mai nyolcadikosok esetében. Mert hogy a tanfelügyelőség azzal érve, és azért adnak kevesebb osztályt, és azért mondjam így, rossz, csúnya magyarsággal vágtak le osztályokat, nem engedélyeztek osztályokat, mondván, hogy nem lehet beiskolázni, vagy lesz lemorzsolódás. Addig nincs lemorzsolódás, ameddig a gyerek köteles iskolába menni. Ha most megbukott, ősszel augusztusban, szeptember elején a pótvizsgán átmegy, és neki be kell 9. osztályba iratkozni. Köteles neki valahol beiratkozni. Azok is, akik most nem érnek el átmenő jegyet, azok a számítógépes elosztásban nem vehetnek
részt. Ha nem is iratkozik be, akkor is a rendszer az
kioszti őket. Ők is valahova be fognak kerülni. És napnál is világosabb, hogyha mínusz 253 hely, tehát 253 helyen kevesebb van magyar tagozaton Maros megyében, és 132-vel több van román tagozaton, akkor figyelembe véve a lemorzsolódást, ugye pontosan 132 magyar gyereknek sőt, még a román tagozatról is a lemorzsolódást, mint egy 150 magyar gyermeknek román iskolában kell folytatni a tanulmányait.
Vagy esetleg elmegy más megyébe.
Hát, vagy esetleg elmegy más megyébe, igen. De más megyékben is a beiskolázási számokat a megyében tanuló diákok alapján szabja meg a megyében illetékes tanfelügyelőség. Tehát erre hívtam én fel a figyelmet egyébként, nem csak a tegnapi sajtótájékoztatón, hanem erről beszélünk, hónapok óta beszélünk erről, már a Marosvásárhelyi Rádióban is beszéltünk erről, én a parlamentben is szóvá tettem ezt a kérdést többször, a tanügyminisztériumban többször beszéltünk erről a kérdésről. Egyébként a szakminisztériumban a vélemény egyértelmű volt, bármely államtitkárral beszéltem, egyetértett abban, hogy annyi helyet kell biztosítani, ahányan beiratkoztak a 8. osztályba. Tehát a Maros megyei tanfelügyelőségnél a diszkrimináció innen kezdődik. 59 osztály helyett 53-at engedélyeztek eredetileg, és utólag a 70-es rendelettel ebből 3-at kiejtettek. És én azt mondom, hogy ma Maros megyében 50 plusz 3, ezek a katolikus osztályok, ugye a katolikus iskola kvótája, hogy úgy mondjam, plusz másik 6 osztályról beszélünk. És a tegnap jóváhagyott, mint egy 2,5 osztály, 3 osztályt hagytak végül tegnap jóvá, csak van egy fél osztály, ugye, mert az említett műszaki rajzosztály, ez egy fél osztály, az építészettel van talán összepárosítva. Jóvá hagytak a faipari iskolában egy osztályt, jóvá hagytak az építészetiben egy osztályt, és jóvá hagytak a bolyaiban egy osztályt. Ezek mind olyan osztályok, amelyeket az illető iskolák kértek, sőt, kértek osztályt az elektromaros iskolába, egy matematika-informatika szakot, kértek Erdőszentgyörgyön osztályt, egy társadalomtudomány osztályt, és kértek egy szintén társadalomtudomány osztályt a Marosvásárhelyi Mihály Eminescu iskola, a úgynevezett pedagógiai liceumba. És kijön az a 6, ugye, amivel meg lenne tulajdonképpen az 59 osztály. A módszertannak megfelelően minden törvényes eljárást betartva az iskolák igazgatói, akik felmérik a körzetüket, akik tudják, hogy hány gyerek jár vonzás körzetükbe, apropó Erdőszentgyörgyi iskola, ugye? Mert nagyon sokan eljönnek Marosvásárhelyre, de vannak olyan gyerekek, akik nem tehetik meg, mert a szüleik nem engedhetik meg maguknak, hogy gyerekeiket Marosvásárhelyen bent lakásba tartsák, vagy az ingázás költségeit nem tudják kifizetni, és azok előszeretettel választanák az Erdőszentgyörgyi iskola központot, de ott sem hagytak jóvá egy osztályt, és az említett osztályokat, amiket én itt felsoroltam, ugye a tanfelügyelőség korábban nem engedélyezte. Most kinyugva, ugye, mert azzal szembesülnek, hogy ez az 50 azért mégiscsak gyalázatosan kevés, és a szülők nyomásának köszönhetően, ugye, most 3 osztályt úgymond engedélyeztek ebből a 6-ból, nem a katolikus osztályokból, nem a katolikus iskola rovására. A mostani osztályok a bolyaiba, a faipari iskolába, úgymond a Jon Vlasiu iskola központba, és a Konstantin Brönkusba, tehát az építészeti iskolába kerülnek. És a 3 osztályt továbbra is én azt gondolom, hogy kérni kell, és erre a három osztályra bízunk benne, hogy a nyár folyamán akár egy törvénymódosítással, akár egy kormányrendelettel, egy miniszteri rendelettel, ugye ha megvan a törvénymódosítás, megtaláljuk a módot, hogy ez a három osztály beinduljon, azért, hogy a katolikus iskolát nem azt mondom, hogy életbe lehessen tartani, hanem a folyamatosságot ugye biztosítani lehessen a római katolikus iskola esetében. Az elmúlt években bebizonyosodott, nem hónapokban, az elmúlt hónapok kitartó küzdelme az egyértelműen bizonyítja, hogy ez a közösség nem fog lemondani erről az iskoláról, de az elmúlt években bebizonyosodott, hogy Marosvásárhelyen ennek az iskolának létjogosultsága van.
Van egy kicsi baj még.
Sok baj van.
Annak ellenére, hogy kevés. Hát minden mellett, amiről tájékoztatott, van itt egy sajátos kérdés. Akkor így tegyem fel a témát. Amellett, hogy kevesebb osztályt hagytak jóvá, mint ahány gyermek végez, megszűnik a katolikus oktatási forma tovább vitele. Mivel, hogy kizárólag csak a római katolikus teológiai líceumnak van jelen állás szerint, hogy katolikus osztályt indítson. Nem engedik neki. Mi lesz?
Hát, hogyha ez az állapot szeptember 15-ig nem változik, akkor 2017-2018-as tanévben római katolikus 9. osztály nem indulhat. Nem szűnik meg az iskola, 10., 11., 12. osztálya van, illetve alsó tagozaton az elindult osztályok működnek, mondjuk ott nem szakprofil szerint, ugye, de a liceumi osztályok esetében így van, kimondottan teológiai szakirányú képzést csak a római katolikus iskola indíthat, nekik van erre.
Meg lehet
engedély. Egyébként
a partnerektől, akiknek a kormányprogramjában benne van a felekezeti iskolák támogatása és figyelemmel követése, hogy akkor most mit is csinálunk ezzel a helyzettel?
Szerkesztő úr, fölösleges, most elmondhatom N plusz egy egyszer, ugye a kormányprogramban benne van, a kormányprogram része volt, ugye? Az előző, most kormány...
Tudomásom szerint nem változott a kormányprogram, a kormány megváltozik valószínűleg, de a program az ugyanaz van, és éppen az, hogy a program nem megfelelő teljesítése miatt kellett bukjon az egész Grindiánu kabinett.
Hát, hogyha engem a tanügyminiszter tevékenységéről kérdez, és ami a marosvásárhelyi helyzet kezelését illeti, annak ellenére, hogy számtalanszor biztosított minket támogatásáról a miniszter úr, igazából ezt a hatékony támogatást egyetlen egyszer sem éreztük. Jó magam már beiktatásakor rákérdeztem, hogy mit szándékszik tenni annak érdekében, hogy a kormányprogramra foglaltakat érvényre juttassa, így a felekezeti iskola hálózat bővítését nevessen ugye kiélezve a marosvásárhelyi helyzetre. Hát ennek a hatását nem éreztük, úgyhogy ha itt tartunk, akkor a Szociáldemokrata Párt elnökének ebben az esetben az a bírálata, hogy a kormány nem volt elég hatékony, megállja a helyét.
Egyéb iránt biztos, hogy jó a viszonyuk Novák Csaba Zoltán szenátor kollégájával is ugyanazon a vonalon. Most én azt nem tudom egészen pontosan, hogy a törvényhozásban melyik a döntőház oktatási kérdésekben, az alsóház, vagy a felsőház, vagy a szenátus?
A közoktatási kérdésekben a felsőház a döntőház, a felsőoktatás tekintetében a képviselőház. Tehát ez egy ilyen vicces helyzet áll elő a román törvényhozásban. Egyébként a kétkamarás parlament ugye itt nálunk egy picit ilyen dadogósra sikeredett, mert hogy a hatáskörök nincsenek sok esetben eléggé világosan elkülönítve, szinte időnként az az érzés az embernek, hogy párhuzamos munkát végzünk. A közoktatás tekintetében a felsőház a döntőház, és egyébként ugye most még a katolikus iskola kapcsán azért ezt el kell mondani, mert hogy a tárgyalások során erről is beszéltünk, ugye. A képviselőházban elfogadtuk már azt a törvénymódosító javaslatot, melynek értelmében, hogyha egy ilyen patthelyzet alakul ki valahol, mint Marosvásárhelyen, hogyha a helyi tanács képtelen megoldani a ráháruló feladatokat, vagy nem végzi el a ráháruló feladatokat, vagy a tanfelügyelőség mulasztása miatt nincs iskolahálózat, akkor ilyen esetben jelen törvények értelmében a tanügyminisztériumnak nincs lehetősége, a tanügyminiszternek nincs lehetősége beavatkozni. Tehát akkor törvényes eszközt szeretnénk adni a miniszter kezébe, hogy az ilyen esetekbe be tudjon avatkozni, és 30 napon belül, ha a mulasztás 30 napnál tovább tart, akkor a miniszternek kötelessége legyen megoldani az ilyen helyzeteket. Ugye nem örömmel beszélek erről a dologról, mert az a kis decentralizáció, ami megvalósult, a helyi autonómia irányába, amelyeket elértünk, tulajdonképpen sérülnek azáltal, hogy ilyen törvénymódosításokat kell hoznunk, de lám, itt van ez a marosvásárhelyi helyzet, amikor nem tudunk egyről a kettőre jutni, amikor nem tudunk lépni, tehát gyakorlatilag blokkolva van minden, akkor bizony meg kell oldani a helyzetet. Tehát nálunk a képviselőházban ez átment, mivel döntőház a szenátus, várjuk, hogy a szenátusban is ezt a módosítást kedvezően szavazzák meg, és aztán a következő lépésben most még azt is meg kell várni, hogy tanügyminiszterünk legyen, aki hajlandó legyen akkor ennek a törvénynek érvényt szerezni.
Ott önöknél a szakbizottságban van néhány köpján, ott volt miniszter úr, ott tevékenykedik, Raluca Turcan volt liberális ideiglenes pártelnök, ott tevékenykedik.
A Szociáldemokrata párt egykori tévés oktatási minisztere is a felsőházban, ugye ott van.
Ott szakember bőven.
Ekaterina Andronescu-ra gondolok.
Ajaj. Na már most Novák Csaba Zoltán ma határozott nyilatkozatban a főtanfelügyelő lemondását követelte, tudomásom szerint ő is elárult, hogy több véleményt cserélt a főtanfelügyelővel, és megmondta neki, hogy most nagy baj van. Tehát milyen lépések következnek? Diszkrimináció ellenes
én ezt
készülnek beperelni a főtanfelügyelőséget valamilyen formában?
Hát ebben az esetben én úgy gondolom, hogy a diszkrimináció ellenes tanácshoz kell fordulni első lépésben. Még akkor is, ugye, hogyha tudjuk jól, hogy a diszkrimináció ellenes tanács nem egyik napról a másikra dönt. Vannak bizonyos határidők, minimum 30 napot ki fog kelleni várni, de maximum 90 nap, ugye, hát amivel ott vagyunk, hogy a nyári vakációnak éppen vége lett, de ennek ellenére nem lehet megsporolni ezt, hiszen Maros megyében a Maros megyei tanfelügyelőséget a diszkrimináció ellenes tanács már korábban is elítélte, és akkor egyértelműen bizonyítást nyer az, amennyiben a beadványunkat ugye pozitívan bírálja el a tanács, hogy folyamatos a jogsértés a Maros megyei tanfelügyelőség szintjén, és akkor gyakorlatilag megint csak egy kis bizonyítékot teszünk abba a hatalmas nagy kupacba immár, ugye, amit el kell majd vinni Brüsszelbe, amelyek egyébként egy része megjelenik már a különböző árnyékjelentésekbe, amelyeket el kell vinni Washingtonba, el kell vinni Brüsszelbe, de el kell vinni Berlinbe, és mindazon kancelláriákba el kell vinni, ahol az elmúlt napokban végig billegett a köztársasági elnök, és el kell mondani, hogy a kisebbségi helyzet Romániában egyáltalán nem megoldott, mert nem attól oldódik meg a helyzet, hogy ezt a román köztársasági elnök mondja, majd hogyha én fogom mondani, vagy elnézést a magyar közösség képviselői fogják ezt mondani, akkor meg lesz oldva ez a helyzet. És bizonyítani kell azt, hogy folyamatos a jogsértés Maros megyében. 2012-ben volt egyébként ez a döntés, és 2017-et írunk, 5 évvel később ugyanezzel a kérdéssel szembesülünk, és azt is el kell mondanom, hogy a 2012-es állapot nem volt ennyire rossz. Persze most ezzel a három római katolikus osztállyal, ugye, de hát erről is hosszasan lehetne beszélni, hogy az a három osztály miért nem indulhat.
Érdekes módon az, aki megpróbálta valamilyen konkrét módon az utat egyengetni és megoldást keresni ezen ügybe, elsőként ugye már a nem mindig jó fénybe feltüntetett Stefán Szomesán volt főtanfelügyelő, ott, aki ugyebár jóvá hagyta a Római Katolikus Teológiai Líceum elindulását, íme milyen helyzetbe került, utána pedig, aki megpróbált tényleg valami konkrét megoldást találni a helyzetre, az vagy hirtelen lebetegedett, vagy egy másfél hónap után lemondott. Szóval ez is nagyon meggondolkodtató. Nem gondolja?
Hát erről már sokszor beszéltünk, hogy itt a rák feléje ennek a történetnek, hogy senki sem meri vállalni a felelősséget. Ugye ez történik a Maros megyei tanfelügyelőség szintjén is, ez történik tulajdonképpen a Marosvásárhelyi önkormányzatban, és itt ezért hadd egy picit árnyaljuk a kérdést, ugye amikor Marosvásárhelyi városról beszélünk, és a város felelősségéről ebben a kérdésben, ugye akkor itt időnként összemosódnak dolgok, a városi tanács felelőssége, illetve polgármesteri hivatal illetékes szakosztályának a felelőssége. És akkor tisztázzuk azt, hogy tulajdonképpen a városi tanácsosok nem csinálnak egyebet, mint hogy az általuk, tehát a választóikat képviselik ebben a tanácsban, és amikor iskolahálózatról döntenek, akkor igazából azzal a felhatalmazással élnek, amivel őket megbízták a választópolgárok. Én azt gondolom, hogy ha a mulasztást nézzük a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatal illetékes szakosztályát kell, vagy terheli elsősorban a felelősség a városházán, aztán a szakfelügyeletet, ugye, mert a szakfelügyelet képtelen volt ezt a helyzetet kezelni Maros megyébe, és aztán így eljutunk akkor a minisztériumhoz.
Jó, a tatár kollégám, műszaki munkatársunk jelzi, hogy hallgató van a vonalban, tegyük fel a fülhallgatókat, üdvözlőjük, adásban van, haló.
Haló, jó napot kívánok, Ernő vagyok.
Üdvözlők.
A családnevet nem mondok, egyszerűen
kockvállás
félelme miatt, mert ugye nem bonyolodom részletekbe, de jó, hogy a felelősséget emlegette a tisztelt meghívott, a Bíró Zsolt képviselő úr, mert azt is elő kell venni, hogy a magunk házatáján is körbe kell nézni, és a felelősöket nem csak a román nyelvű intézmény vezetőknél kell keresünk, hanem azok is, akik minket kellene képviselnek. És itt gondolok úgy a főtanfelügyelő helyettesre, mint az RMDS tanácsosokra is, akik komolyan benne vannak úgy a katolikus iskola helyzetében, mint a most kialakult helyzetben. Igen.
Válaszoljak most, hogy... Igen.
Lehet válaszolni, igen, de és tudom azt is, hogy a Bíró Zsolt úr ugye az MPP-t képviseli, és az RMDS szövetséges, de gondolom, hogy ezt a partneri viszonyban megbeszélni, valamit kell csinálni, valamit kell változtatni, mert így nem mehet, hogy mindig átnézünk a másik udvarba, sok keresünk, picit mi is valamit kell változtassunk, és nem csak itt, hanem na, de az már más téma, hanem a parlamenti munkában is, mert ez a hét elejé álmokfutás, ez senkinek nem volt jó.
Ez csak a kezdet. Várja ki, kedves Ernő, a végét, hogy mi lesz ebből még. Köszönjük a véleményét.
Ha jól értem, akkor Ernő a parlamenti munka kapcsán és a hét elejé álmokfutás kapcsán ugye esetleg arra célozhatott, hogy mert ilyen hangokat is hallunk, hogy az LMDS ezúttal túl mohónak bizonyult. Én azt gondolom, hogy olyan kérdéseket vetettünk fel a tárgyalások során, amelyek réges-rég már, amelyeket már réges-rég el kellett volna felejtenünk. Egyetlen egy felvetett kérdés sem követelt olyat, ami az Európai Unióban lenne természetes. Egyetlen egy kérdés sem vonatkozott olyan dologra, amely ellentétes lenne a Románia által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel. És azt gondolom, hogy ha azok a törvénytervezetek, amelyeket idén terjesztettünk be, legyen szó itt a szimbolikus gesztusokra, a március 15-e megünneplése, ugye, amely egyébként más romániai kis sebségeknek megadatott és törvényben szavatolt, ugye ilyen hisztériát váltanak ki, vagy a 215-ös törvényen, tehát a közigazgatási törvényen kapcsolatos módosító javaslataink ilyen hisztériát váltanak ki, akkor nagyon-nagyon komolyan el kell gondolkodnunk arról, hogy Romániában hogy is állunk ugye a jogállamisággal, és akkor, hogy a parlamenti munka kapcsán el kell gondolkodnunk, akkor igen, el kell gondolkodnunk azon, hogy Romániában tényleg mennyi érvényesül egyáltalán a parlamentáris demokrácia, hogyha olyan erők tudnak gomnyomással, nem 24 óra alatt, még csak 12 óra sem kellett ahhoz, hogy ezt a hangulatot csúcsra tudják járatni. Tehát gyakorlatilag a 90-es évek elejét idéző hangulat volt, amikor Vadim Tudorral és Funárral kellett nekünk viaskodnunk. Igazából nem gondoltam volna, hogy 2017-ben ez visszatérhet ez a hangulat. A felelősségre visszatérve az Ernő kérdésével kapcsolatosan, ugye én már érintettem a tanácsosok munkáját, vagy a tanácsosok felelősségét, és nem akarom megkerülni ezt se. Ugye egyértelmű, hogy ott történt egy adminisztratív hiba korábban, nem a jelenlegi tanácsosok mandátuma alatt, az sem mentség, hogy ugye a tanácsosoknak ma már 70-80% új, de én azt gondolom, hogy nem egy olyan hiba volt ez, amelyet ne lehetne, vagy ne lehetett volna normális körülmények között korrigálni. Mert a szándék egyértelmű volt. És erre utaltam akkor, amikor azt mondottam, hogy a tanácsosok tulajdonképpen a közösséget képviselik, és ők azzal vannak felhatalmazva, vagy arra kaptak felhatalmazást, hogy ezeket a dolgokat ott a tanácsba napirendre tűzzék, képviseljék, szavazzanak róla. Szerencsétlen megfogalmazásba megvezették őket, vagy elnézést a kifejezésért, eltátották a szájukat, a hiba becsúszott, de a szándék egyértelmű. És a szándékot megkérdőjelezni nem lehet. Tehát ilyen körülmények között azt gondolom, hogy azok a tanácsosok is azt akarták, hogy iskola legyen. A jelenlegi tanácsosok is, amikor és ahányszor ez a kérdés napirendre kerül, abba az irányba viszik a döntést, hogy ez az iskola működni tudjon, vagy megkapja a felhatalmazást a tanács részéről. És ezért gondolom úgy, hogy sokkal nagyobb a felelőssége annak a szakosztálynak, a polgármesteri hivatal keretén belül, amely az oktatási kérdésekkel foglalkozik. Ott olyan szakemberek, vagy olyan jogászok kerüljenek, akiket gyakorlatilag nem lehetett volna, vagy nem lett volna szabad ilyen hibát elnézzenek, és nem kellene ők a kákán is a csomót keressék a mai napig is. Ami a tanfelügyelőséget illeti, és a tanfelügyelőségen ugye a magyar közösséget képviselő szakembereket, hát ott Ernővel teljes mértékben egyet tudok érteni, olyan emberekre van szükség a szakmai felügyeletbe, akik érvényt tudnak szerezni a magyar közösség törekvéseinek, akik képviselik a közösséget, akik megvalósítják azt az oktatási programot, amely nem csak a Magyar Polgári Párt programjában van benne, hanem talán sokkal részletesebben az RMDS programjában. És hadd mondjuk el akkor ugye itt a beiskolázás kapcsán, a évről évre kampányt is indít az RMDS, de közösen kampányolunk ebben politikai hovatartozástól, vagy pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, és ebben a kampányokban csatlakozik mindig a csatlakoznak különböző civil szervezetek, csatlakozik a szakma, a pedagógus szövetség, csatlakoznak a történelmi egyházaink, a Minden Magyar Gyerek Számít programra gondolok, amely arról szól ugye, hogy próbáljuk meggyőzni a szülőket, hogy magyar iskolát válasszanak gyerekeiknek. Milyen erkölcsi alappal kérjük a szülőktől azt, hogy magyar iskolát válasszanak a gyerekeiknek, ha a folytonosságot nem tudjuk számukra biztosítani. És a folytonosság azt jelenti, ugye, hogyha 11 osztályt kell, 11 évig kell iskolába járjon a gyerek, akkor 11 évig tudjon magyarul tanulni, ha előkészítő osztályt magyar nyelven kezdte el, mert hogy erre törvényes, lehetőséges alkotmány adta joga van. A tanfelügyelőségen ülő illetékesek ezt kell képviseljék.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Ennek pedig 17 óra 45 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Bíró Zsolt, Maros megyei parlamenti képviselő, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Alsóház Oktatási Szakbizottságának tagja. Rengeteg politikai kérdést is feltennék, de annyira érdekfeszítő ez az oktatással kapcsolatosan kialakult helyzet, hogy itt a kedves hallgatók és a övéki az elsőbség egyfolytában hozzászólnak. Már is egy újabb hallgatót köszönhetünk. Haló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! János vagyok.
Ne haragudjál, egy kicsit megvárakoztattunk.
Semmi gond, megértem. Tisztelt Bíró úr, én önnek és azt szeretném mondani, és az összes társainak, hogy kötélidegzetet, mert önöknek lényegében egy szélmalom harcot kell vívjanak, a süketek párbeszéde folyik. Ez jeles példája, tegnap este Eckstein Kovács Péter az egyik kereskedelmi tévében egy adott pillanatban, amikor látta, hogy süketek párbeszéd, azt mondta, hogy váltsunk témát. Tehát átterelt olyan hisztériakeltésről volt szó a műsornak az elején. Tehát már ő is ügyvéd létére, akiknek általában ügyvédeknek van türelmük, megunta azt a süketek párbeszédét, és azt mondta, váltsunk témát. Én annyit szeretnék mondani, hozzátenni az Ernő, az előbbi hallgató által, Ernő által felvetetett, hogy egészen vissza kéne térjünk a felelősséggel 90-ig. 90 januárjáig, amikor Iliescu felajánlotta az RMDS-nek az autonómiát. És nem ma a nagy közönség, sem általam, sem a nagy közönség által nem tudott okok miatt visszautasították. Azt mondták, hogy nekünk nem kell nem kell autonómia, csak kulturális autonómia. Ezt szeretnénk, ha esetleg megtudhatnánk, hogy miért volt az ügy visszautasítva, mert több mint valószínű, hogy akkor elég sok úgynevezett, ez zárójelben mondom, tégla volt az RMDS vezetésben. Remélem, hogy most kevesebb van, és az akkor elvesztett dolgot majd nagyon nehéz. Nem lehet tudni, és nem tudhatom, mikor egy országot kékszemű iparosok próbálnak irányítani háttérből, elég szomorú. Hogy miért, tehát mitől felbátorodva teszik, de én csak annyit tudok mondani, a tapasztalatom és az olvasottak szerint, hogy egy adott pillanatban ez ellenük is fordulhat, és a mosoly lefakadhat az arcukról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Hát köszönöm szépen Jánosnak a bíztatást, mert ezt egyfajta bíztatásnak tudom felfogni. Sajnos a kérdésének arra a részére, hogy mi történt 90 januárjában, nem tudok válaszolni, mert nincsenek információim. Én is olvastam, hallottunk különböző mendemondákat, milyen lehetőséget puskáztunk el. Maradjunk annyiba, hogy az én személyes véleményem, anélkül, hogy különböző politikusok nevét említeném, az az, hogy 90 januárjában a magyar közösség vezetői abban tévedtek, hogy nem kérték tényleg akkor melegiben és nagyon határozottan az autonómiát, akkor egyértelmű volt, vagy lehetett volna, hogy nekünk vissza kell térni ugye arra az állapotra, ami a Ceausescu regnálását megelőzően megvolt, ugye, még akkor is, hogyha volt bennünk egy kis, mondjuk úgy, hogy hát berzenkedés, nem tudom, hogy jó-e a szó, az egykori magyar autonóm tartomány tekintetében, vagy a későbbi maros magyar autonóm tartomány tekintetében, mert mindenki azt egyfajta ilyen kommunista közigazgatási, beosztási egységként kezelte, és hát akkor 90-ben hirtelen lelkesedésben úgy gondoltuk, hogy akkor mindent elvetünk, ami a régi rendszerhez köthető. Én azt gondolom, hogy az első lépés az kellett volna legyen, hogy ahhoz az autonóm tartományhoz visszatérünk, és nem valami kommunista csökevényként tekintünk rá, és akkor igen, ma már talán nem itt tartanánk. János, kérem fogadja el a válaszomat ilyen formában. És hát akkor váltsunk témát.
Nem témát váltunk, hanem újabb hallgatót köszöntünk. A műsorban üdvözlők adásban van. Haló.
Haló, jó napot kívánok. Zoltán vagyok. Én azt szeretném kihangsúlyozni, amit egy román képviselő kottyantott ki, hogy a hét elejé tárgyalásokon felháborodva úgymond, ez a jog, az a jog, és még szankciókkal a be nem tartás esetén. Tehát itt ez a lényeg, és gratulálok a magyar képviseletnek, hogy végre olyan törvényt próbáltak átverekedni, amelyik nem csak előír valamiket, hanem a be nem tartása esetén szankciókat is tartalmaz, mert egy halom jogunk van, amit nem tartanak be, és mosolyogva nem tartanak be, mert nincsen előírva a megrovás abban az esetben, hogyha ez megtörténik, amit be nem tartás. Úgyhogy gratulálok még egyszer arra, hogy ez a törvény ilyen körültekintő volt, és örvendek, hogy ennyi probléma halmazzal, ami most a nyakunkon van, a visszaszolgáltatások leállítása, a vásárhelyi iskolaügyek, és ezzel a probléma halmazza nem lett a magyar képviselet kormánytényező, mert onnan aztán akkor megint az lenne, hogy a sikert kell propagálni. Úgyhogy maradjunk reálisak is. A problémáinkat lépésről lépésre csak megoldják a képviselőink, a kitartóak. Bízunk bennük. Sok sikert kívánunk.
Köszönöm szépen Zoltán mondatához, mert igazából kérdés nem hangzott el, annyit fűznék hozzá, hogy így van. Nagyon fontos az, hogy egy törvényt alkalmazni lehessen, és a betartást vagy számon lehessen kérni. Mert ugye mai adás folyamán többször elhangzott az, hogy törvény adta jogunk, hogy anyanyelven tanuljunk a középiskolában, alkotmányos jogunk, hogy anyanyelvünkön tanuljunk, és lám, itt van a Maros megyei tanfelügyelőség. Napnál világosabban törvénysért, napnál világosabban diszkriminál, és nem tudjuk a kérdést hatékonyan kezelni. Visszük előre lépésről lépésre, de nagyon nehezen tudunk eredményeket elérni, hogyha nincsenek a kezünkben ilyen eszközök. Vagy ugye a felsőoktatás törvény kapcsán ugye egy elcsépelt példa Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem helyzete. Törvényes keret meg lenne, mégsem tudunk neki érvényt szerezni. János mondatához még visszatérve, vagy János által felvetett kérdésekhez még visszatérve, tegnapi sajtótájékoztatómon egyébként valahogy úgy fogalmaztam, talán, ha jól emlékszem, hogy nagyon hamar kipukkadt az a lufi, amit maga köré fújt a Kárpátok géniusza, ugye, akit az angol királynő és az Egyesült Államok elnöke is fogadott.
Ezt nem egész mondja hamar, mert jó néhány évtizedig
fújtál. 90-től 27 év telt el. Nikolaj Ceausescu nem volt 27 évig a párt első titkára és az ország elnöke.
68-tól 89-ig. Igen. Engedjen meg néhány SMS-re is reagáljunk, mert ami belefér. Azt írja Dávid S. úr, hogy volt, aki kérte, feldobta az autonómia kérdését, Katona Ádám, majd megölték az udémérések, írja Dávid S. Az biztos, hogy Katona Ádám tényleg eléggé vehemensen többször kérte az autonómia kérdésnek a felvetését. Abban viszont nem értek egyet Dávid S-sel, hogy éppen az RMDSZ-esek ölték volna meg Katona Ádámot. Ez kicsit erős megfogalmazás. Cség, gondolom, hogy Csaba írja, volt szolgálatos optimista szenátorunk szerint nincs miért aggódni a romániai magyar oktatás helyzete kimondottan jónak mondható. Ezt ma mondta a saját kereskedelmi rádiójában. Akkor most mi van, kérdi Csé?
Hát én azt gondolom, hogy itt egy lassan 40 perce beszélgetünk, és ezek a számok egyértelműen bizonyítják, hogy mennyire megoldódott a romániai magyar oktatás helyzete.
Azt írja Cség korábbra. Azt írja, hogy évről évre mind kevesebb helyet biztosítanak a magyar diákoknak, remélve, kényszerítve az apadást. De már az óvodánál elutasítanak gyerekeket, csak ne legyen egynél több magyar tanterem. Megoldás?
Szemléletváltásra van szükség akkor, hogyha megengedi szerkesztő úr, hátralevő egy-két percet használjuk ki. Én azt gondolom, hogy egyértelműen szemléletváltásra van szükség. Ugye a kedves betelefonáló Ernő is felvetette a szakfelügyelet felelősségét. Én utaltam arra, ugye, hogy nekünk mekkora felelősségünk, hogyha arra bíztatjuk a gyerekeket, hogy, és a szülőket pontosabban, hogy első osztályba, előkészítő osztályba magyar tagozatot válasszanak, hiszen tudjuk, hogy a közösségünk megmaradásának ez az alapvető feltétele, ha anyanyelven tanulnak a gyerekeink, akkor nekünk a folyamatosságot biztosítani kell. Akkor nem szabad nekünk megelégedni azzal, hogy 53 osztályt tudunk beiskolázni. Nem, nekünk annyi helyet kell kérni, ahány gyerekünk van, és még egyszer elmondom, azoknak a gyerekeknek is helyet kell biztosítani, akik most nem jutnak be különböző elméleti liceumokba. Nagyon fontos az, hogy Maros megyében az elmúlt 27 év során megszűntek olyan szakok, amelyeknek óriási hagyománya volt, és amelynek ma is piaci kereslete van, hogyha szabad így fogalmaznom. Nincs ma magyar képzés a Marosvásárhelyi mezőgazdasági liceumban. Nincs ma magyar nyelvű képzés a gazdasági iskolában, tehát ahol könyvelőséget, közgazdaságtant tanulnának középfokon a diákjaink. Nincs ma Marosvásárhelyen magyar nyelvű képzés középiskolában az egészségügy terén. Kérdem én, miért jutottunk ide? Igen, szemléletváltásra van szükség, és olyan emberekre van szükség a szakfelügyeleten, akik ezeket át tudják vinni. Szakemberek vannak Marosvásárhelyen, úgy a mezőgazdaság terén, Maros megyében, mint az egészségügy terén. Néhány gazdasági szakemberünk is azért akar. Én azt gondolom, hogy nem ezen múlik. Mélységesen felháborító és diszkriminatív. Amikor a főtanfelügyelő azt mondja, hogy azért nem lehet a pedagógiai liceumban egy magyar osztályt elindítani, mert az etnikai arány megváltozik. Tessék! Tehát ennél nagyobb diszkriminációt. És ezt egy főtanfelügyelő kimondhatja. Tehát nekünk a maximumot kell kérni, minden gyerek számára osztályokat kell kérni, nekünk azokat az osztályokat vissza kell szereznünk, amelyek az évek során elúsztak, és amelyek kikerültek a magyar oktatási hálóból. Nem lesz minden magyar gyerekből orvos, ügyvéd, mérnök vagy tanár.
De akkor tehát mond önmagának.
Nem mondtam ellent magamnak.
A Konstantinápolyban, illetve a faipari liceumban
induló osztályról van szó, szerkesztő. De oda nem adtak osztályokat. Hát oda nem adtak osztályokat. Most, amiután én felvetettem ezt a kérdést, ugye a katolikus iskolát nem tudják megoldani, mert blokkolva van a helyzet, és nincs törvényes lehetőségük, és kinyugba adtak osztályt ott, ahol tudtak, ugye megadták a Brönkust, megadták a Vlászjút, tehát a faiparit és az építészetit adták meg, de nem adták meg az Erdőszentgyörgyi osztályt, nem adták meg az elméleti osztályt a pedagógiai liceumban, a Bolyaiba adtak egy természettudományi osztályt. Tehát nincs itt ebben semmi ellentmondás.
Aggi nevű hallgatónknak a véleményét még azért felolvasom, de ne zárjuk ilyen pessimista hangnemben ezt a beszélgetést. Azt írja Magdi, és örvendek, hogy hölgy is bekapcsolódik, ezt külön örvendek minden alkalommal. Szégyen és ugyanakkor sajnálatos, ami történik Marosvásárhelyen. Semmi kilátás, pozitív irányú kilátás nincs a helyzet javítására. Fél perc, mint ahogy régen a
híradókban. Szerkesztő azt mondta, hogy ne zárjuk pessimistán ezt, és van fél percünk. Hát elnézést, én most erre fél percre nem fogok tudni különösebben optimista választ megfogalmazni. Maradjunk annyiban, hogy a remény hal meg utoljára, mert ugye, ahogy Pál apostol mondta, nem vagyunk mi a meghátrálás emberei, hanem a reményé és az életé, és ezt kell nekünk szem előtt tartanunk, akkor is, amikor iskolahálózatért küzdünk, akkor is, amikor az önrendelkezésért küzdünk.
Hétfőtől be lehet bizonyítani. Tisztelt Bíró Zsolt, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.